Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem a stúdióban kollégám is a Szilándi Áron gimnáziumban, dr. Szabó Ferenc Krisztiánnal beszélgetünk, történelem latin-görög szakos mesterpedagógus kutató tanárával az iskolának. Köszöntelek, Feri, nagy szeretettel.
Szervusz, Ági, én is köszöntöm a hallgatókat.
Hát alig győztem elmondani a titulusaidat, különleges, már maga a szakod is, hiszen latin-görög szakpárral ritkán rendelkeznek, illetve hát a mesterpedagógus már lassan tudják a hallgatók, hogy mit jelent, de hogy kutatótanár is vagy, mi is az a kutatótanár?
A kutatótanári besorolás az a pedagógus életpálya modell legmagasabb fokozatát jelöli. Nekem van szerencsém már 2016 óta ebben részt venni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mindennapi tanítás mellett nekem vannak egyéb feladataim is. Többek között együttműködök a Szegedi Tudományegyetem klasszika-filológia tanszékével, ahol például versenyszervezésben veszek részt, vagy időnként előadásokat, szemináriumokat tartok, konferenciákon veszek részt, de időnként meghívnak tanártovábbképzésekre is előadást tartani. Szóval ez egy izgalmas, tényleg kutatáson alapuló tevékenység.
Beszéltünk arról, hogy készültünk most erre a riportra, hogy tulajdonképpen a 2023-ban, november-december fordulóján voltál egy hetet Milánóban. Kapcsolódott tulajdonképpen a kutatási területedhez is. Mennyiben?
Talán a hallgatók emlékeznek rá, néhány héttel ezelőtt hallhattak már egy riportot a Szilárdis Erasmusos diákmobilitásról. Én is ezzel a csoporttal utaztam ki ugyanabba a milánói középiskolába, de én egész más programon vettem részt. Amikor a diákoknak például projektet kellett végezni, én akkor jellemzően inkább a tanítási órákon vettem részt, és itt kapcsolódik a kutató programomhoz is ez a szakmai látogatás, hogy ebben az olasz gimnáziumban tanítanak latin nyelvet, illetve ógörög nyelvet is. Kutatótanári programom egyik fontos pillére az, hogy tanulmányozzam a külföldi nyelvoktatási módszereket, azon belül is, hogyha van rá lehetőségem, akkor a klasszikus nyelvek oktatásához kapcsolódó módszereket, és nagyon megörültem, amikor ezen a utazáson részt vehettem, hiszen több latin, illetve görög órán is bent voltam, kollégákkal ismerkedtem, illetve bepillantást nyertem abba, hogy hogyan is oktatják ott ezeket a nyelveket.
Nagyon érdekes lehet, ugye olasz országban a latin nyelvet vajon hogyan oktatják? Volt-e valami különlegesség?
Igen, több csoportban is voltam, több tanár módszereit is láthattam. Alapvetően egyik kolléganő volt az, aki úgy oktatta a latin nyelvet, mint hogyha beszélt nyelv lenne még a mai napig is. Tehát a modern, úgymond mai élő idegen nyelvek módszereit követte. Rövid párbeszédeket folytattak egymással a gyerekek, képleírást fogalmaztak meg, tehát így is lehet tanítani a latin nyelvet, és ha belegondolunk, ez egykor, nem is olyan régen, gyakorlatilag beszélt nyelv volt, tehát attól függ, hogy hogyan tanítjuk, és az olaszok rendkívül szerencsések, úgymond ebben a tekintetben, hiszen, ahogy az egyik kolléganő is megfogalmazta, nekik gyakorlatilag szótárazniuk nem kell, hiszen a szavak hangalakja szinte megszólalásig hasonló a latin eredetihez. A nyelvtani szerkezet úgy szintén, tehát nekik viszonylag könnyen megy a latin nyelv tanulása, de nem csak a latin, hanem gyakorlatilag más indoeurópai nyelvek tanulása is. Például számomra az is egy nagyon pozitív élmény volt, hogy már 9-es diákok gyakorlatilag folyamatosan beszéltek angolul.
Mert nekik, hogy egy-egy gyökerük, ugye latin.
Így van, eredetű. Mind az angol, mind az olasz, szegről végről rokonai egymásnak. Az olasz nyilván közvetlenül a latinból származik, az angol egy kicsit távolabbi rokon, de ezeknek a nyelveknek közös a szókincse egy bizonyos szinten, illetve a nyelvtani struktúrát sokkal könnyebben megérti, elsajátítja egy ilyen anyanyelven beszélő diák, mint mi magyarok, nekünk ez többek között ezért is nehéz, mert mi, hát ugye
kilógunk a sorból,
így van. Igen, nekem, még hogyha hozzáteltek valamit, az, hogy én latin tanár vagyok és ismerem ezt a nyelvet, nekem ez nagyon sokat segít egyébként más nyelvek megtanulásában. Ez egy olyan stabil nyelvtani lexikai alapot nyújt, hogy gyakorlatilag ez alatt az egyhetes olaszországi tartózkodás alatt szinte elkezdtem én is megérteni a nyelvet. Nyilván beszélni nem.
Mármint az olasz nyelvet,
gondolok. Így van. beszélni azt nem mertem volna, de a latin alapján nagyon sok mindent megértettem, és nem csak a latin órákon, hanem voltam néhány történelem, illetve irodalom órán is, mivel ismerősen cseng a nyelv, illetve az a tananyag is, amit tanultak, az első világháború is ismerős számomra, mint történelemtanár, ezért gyakorlatilag 80%-ban tudtam követni a tanári munkát, illetve a diákok oldaláról is láttam, hogy mennyire aktívan vesznek részt. Szóval, ha szabad egy kicsit kampányolnom a latinnak, akkor erről a helyről is mindenkit buzdítanék arra, hogy tanuljon latinul, mert ez egy olyan alapot ad a későbbi nyelvekhez, ami szerintem egy hatalmas nagy kincs.
Hát igen, arról nem is beszélve ugye a non plus ultra, hogy az orvosi pályák, gyógyszerész pályák, jogászi pályák, tehát hogy rengeteg pályának alapja a latin kifejezések. No, jöjjön egy kis zene, és folytatjuk hamarosan a beszélgetést dr. Szabó Ferenc Krisztiánnal, a Szilárd Áron Gimnázium és Kollégium kutatótanárával. Maradjanak velünk, hiszen a milánói Erasmus szakmai utazásáról mesél nekünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Interjú alanyom dr. Szabó Ferenc Krisztián, kutató tanára a Szilárd Áron Gimnázium és Kollégiumnak. Erasmus szakmai utazáson vettél részt, ahol egy milánói középiskolában töltettél egy hetet sok-sok óra látogatással. Hogyan nézett ki egy napja ennek a középiskolának?
Igen, talán ott kezdeném, hogy mielőtt kiutaztunk Milánóba, én már felvettem a kapcsolatot egy ottani kollégával, szintén latin szakos kollégával, aki rendkívül precízen előkészítette számomra ezt a szakmai utazást, tehát tényleg az a három nap, amit teljes egészében az iskolában töltöttem, az nagyon jól elő volt készítve, meg volt szervezve az, hogy mikor, melyik tanár fogad, hogyan fogok egyik teremből a másikba eljutni. Tehát tényleg,
ez jellemző az olaszokra, valahogy úgy nehezen
igen,
tudom.
Ezt is, én is meglepődtem, mert más jellegű tapasztalatokat is szereztem már Olaszországban, de szinte mondhatnám egy kicsit furcsa megfogalmazásban, hogy ilyen német precizitással dolgozták ki ezt a programot, és komolyan vették, és ez nekem nagyon imponáló volt már a legelejétől. Egy átlagos iskolai nap az 8 órakor kezdődik, a diákok az iskolának az aulájában gyülekeznek. Tehát ez is egy picit furcsa volt nekem, hogy nem a saját tantermükbe mennek a diákok a megérkezést követően, hanem 8 órakor elhangzik egy csengő, és ez az a jel, amire a diákok elfoglalják a helyüket az osztályteremben. 5 perc múlva újra megszólal a csengő, ez már a tanárnak szól, és addigra mindenkinek elő kell készíteni a felszerelését. 1 órakor véget ért minden nap a tanítás. Ugye Olaszországban, ahogy megtudtam, minden iskola, illetve a szülői közösség is szavazhat arról, hogy melyik rendszerben szeretné az oktatást folytatni. Van az 5 napos rendszer, hétfőtől péntekig, amikor hetente 6 vagy akár 7 óra is van, illetve van a 6 napos rendszer, ami azzal jár, hogy szombaton is van 8-tól délig tanítás. És ebben az iskolában, ahol én voltam, ezt a 6 napos rendszert követték, úgyhogy szombaton is délig tanítás van az ottani diákoknak, tanároknak. Különbsége a magyar rendszerhez képest még az, hogy 55 perces órák vannak, és nincsenek szünetek az egyes tanórák között. Tehát egyetlen egy szünetük van egész nap, a 3. óra után van egy 4. órás szünet.
A diákok ez nem... elég riasztón hangzik.
Igen, hát riasztón hangzik, de tehát a diákok nem vándorolnak, nincsen csoportbontás, mindenki az egész napját ugyanabban az osztályteremben tölti, és kicsengetéskor a tanár kimegy, és bejön helyette a következő órát tartó tanár. És 3 órát így a diákok tényleg számomra is meglepő módon fegyelmezetten, csendben végigültek, nem ettek, nem ittak, mobiltelefont elő sem vették, tehát olyan szinten fegyelmezetten viselkedtek, és egész biztos, hogy nem csak annak szólt ez, hogy egy idegen ellátogatott az órára, mert én egy tucat csoportban voltam, úgyhogy ez mindenhol egységesen tapasztaltam. És a 4 órás szünet után még visszamennek erre a 2 órára, és utána 1 órakor mindenki, diákok, tanárok mennek haza, és nincs is iskolai menza például, mindenki otthon eszik, vagy
a saját kis pizzáját, meg
így van.
Makaróniát már otthon fogyasztja.
És ami még ehhez kapcsolódóan furcsa volt nekem, hogy nincsen tanári szoba sem, hiszen hogyha nincsenek szünetek, a tanároknak sincs arra módja, hogy valahol...
Ja, de lyukasóráig csak
vannak. Ha lyukasórája van, akkor az aulában paravánnal lekerített térben helyet foglalhatott, van egy nagy körasztal, de senkinek nincsen saját szekrénye. Ott egy nagy asztal mellett, akinek éppen lyukasórája van, az javíthat dolgozatot, vagy beszélgethet a kollégáival, de nincsen konkrétan tanári szoba. Úgyhogy ez számomra is furcsa volt, de egy nagy tapasztalat, hogy így is lehet.
Ugye sokan mondják, hogy a mai fiataloknak olykor 3-4 perces a valódi fókuszú figyelme, hiszen olyan szinten elektronikus kütyükhöz vannak szokva, és hát ezt tapasztaljuk legalábbis itt Magyarországon, meg hát amerre fele eddig jártunk. Tehát ez őrájuk is biztos, hogy igaz. Hogy tudják 3 óra hosszáig, például az reggeli első terminusban ilyen fegyelme? Egyházi iskoláról van szó?
Nem, ez egy állami
tehát ez
iskola
még
volt.
Ez sincs nem. Extra számomra.
Úgy tűnik, hogy ők ezt szokták meg, és nincs ezzel szemben semmiféle ellenállás, vagy legalábbis ez nem került szóba. Ami érdekes még, itt említetted a digitális eszközök használatát, nem jellemző ott az sem kifejezetten. Tehát szinte azt mondanám, hogy jellemzően frontális eszközökkel oktatnak a tanárok, úgyhogy a diákok ezt így
veszik tudomásul,
és figyelnek, és jegyzetelnek. Tehát jó, minden teremben van projektor, vagy okostábla, de én nem voltam olyan órán, ahol például használtak volna bármilyen internetes programot, vagy egy kicsit színesítették volna az órát egy-egy Kahoot-tal, vagy hasonló igen. Játékos módszerrel. Gyakorlatilag a tanár sokszor kivetítette a tankönyvet, vagy az általa készített prezentációt a táblára, és ennyi volt a szemléltetés.
Bizonyára cserébe az, hogy délután egykor véget ér ez az egész történet, miközben a magyarországi összes középiskolában, még ott is, ahol szakmát tanulnak, szinte gyakorlatilag délután 4-ig, 3-4-ig bent tartják a diákokat, azért az óriási különbség, nem mindegy a kettő.
Igen.
Tehát ez talán cserébe.
Igen, hát ahogy hallottam, otthon viszont ők többet készülnek.
Kapnak házikat,
kapnak házi feladatot, így van, tehát felkészülten kell érkezniük az órára, én azt vettem észre, hogy nem annyira jellemző az interakció egyébként az órán, de ha a tanár kérdezett valamit, akkor arra jellemzően tudtak válaszolni. Tehát azt mondták a velünk utazó diákok is, hogy a fogadó családjaikban a diáktársaik még akkor is, amikor ők ott voltak, sokszor tanultak délután. Vagy például, amikor kirándulni mentünk Velencébe, akkor az olasz diákok hozták magukkal a tankönyvüket, a vonat utazás idejét is kihasználták arra, hogy készüljenek.
Na, innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, hihetetlen érdekes dolgokról hallunk. Dr. Szabó Ferenc Krisztián kutatótanárától, a Sziládinak, maradjanak velünk, folytatjuk a milánói szakmai út beszámolóját.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Szabó Ferenc Krisztiánnal, történelem latin-görög szakos kutatótanárával, a Sziládinak, hiszen Milánóban szakmai utazáson vett részt. Szájtátva hallgatom, hogy mennyivel másabb helyzetben, struktúrában tanulnak ebben a középiskolában. Milyen tapasztalatokat szereztél még, ami érdekes volt?
Ez a középiskola kétféle oktatást biztosított. Egyrészt volt az úgynevezett tudományos, mi úgy mondanánk, hogy reál tagozat, illetve a klasszikus, a mi szóhasználatunkban inkább a humán, beállítottságú diákoknak szólt. Számomra az volt érdekes, hogy a reál tagozatos diákoknak is kötelező volt a latin ugyanúgy, mint a klasszikus humán tagozatra járóknak. A humánosoknak még ugye heti 3 görög órát is kötelező volt felvenniük. Voltam bent olyan csoportban, ahol reálosoknak tartotta a kolléganő latin órát, és roppant érdekes volt az, hogy ő mennyire inkább a nyelvtani szabályokra helyezte a hangsúlyt, mintha igazodott volna azoknak a diákoknak a gondolkodásmódjához, ahogyan matematikai, kémiai, fizikai szabályok vannak, úgy írta le a latin nyelvi szabályokat, és a diákok szinte ilyen mondók a jelleggel ismételték a tanárnő utána a szabályokat, miközben egy latin szöveget fordítottak. Tehát egész más, hogy közelítettek hozzá, tényleg a szabályokat nézték, az egyes szófajokat, mondatrészeket külön színnel kiemelték, tehát hogy átlátható, logikus oktatást kapjanak. A humánosoknál valószínűleg ott is tudatosan inkább ehhez a humán jellegű gondolkodásmódhoz alkalmazkodva inkább a szöveget, a szöveg egészét nézték, a szöveg hátterére is nagy hangsúlyt fektettek. Mielőtt elkezdték volna fordítani a szöveget, néhány órán keresztül megismerkedtek a szerzővel, ennek a műnek a fontosabb üzeneteivel, szóval érdekes volt ilyen szempontból. A görög órák pedig különösen is izgalmasnak tűntek a számomra, hiszen azt itt Magyarországon csak nagyon-nagyon kevés középiskolában oktatják, és komolyan veszik a görög nyelvoktatását is, annak ellenére, hogy talán annak igazán olyan gyakorlati hasznát nem veszik, mint a latinnak. Furcsa volt még az osztályterem belső hogy annak ellenére, hogy említettem, hogy egész nap ugyanabban az osztályteremben van az osztály, gyakorlatilag alig van bármiféle dekoráció. Tehát én azt gondolnám, hogyha ott tartózkodik bent egy osztály, akkor erre odafigyel, vagy megpróbálja egy kicsit otthonosabbá tenni az osztálytermet. Itt ott volt egy-két karácsonyfa, ugye december elején már ott felállítják a karácsonyfát, de egy valami minden tanteremben látható volt, az pedig a Római Birodalomnak a térképe. Tehát a klasszikus ókori Római Birodalomnak a fali térképe. Számomra olyan...
Egy kicsit identitás erősítő.
Így van, tehát ez a nemzeti büszkeség hangsúlyozása, ez érezhető volt. Nem volt ez annyira rájuk erőltetve, de azért ott volt előttük, és nap mint nap látták, hogy egykor bizony az olaszok ősei, a rómaiak egész Európát hatalmuk alatt tartották. Úgyhogy ez olyan érdekes számomra.
Tudatos volt ez a dolog? Ugye biztos beszélgettél tanár kollégákkal, hiszen ugye mondtad, hogy főként frontális oktatás, cserében nem hosszú ideig, nem használnak elektromos kütyüket, a gyerekek fegyelmezettek, hogy arra fókuszáljanak, ami ott történik? Hogy ez tudatos? Hogy nincs dekoráció?
Lehet, hogy tudatos, de az iskolának az egyéb berendezése is olyan minimalista stílusú volt igazából, tehát a bútorzat is.
Mekkora pénzt fektetnek az olaszok az oktatásba? Mennyire jól keresnek az olasz pedagógusok? Tehát egy picit az oktatási rendszernek a nagyobb összefüggéseire ráláttál-e?
Hát konkrétan nem turkáltam úgymond a pénztárcájukban.
Ez statisztikailag is esetleg
de nyilván lehet. Többet keresnek, tehát az látható volt a megjelenésükön, az, hogy milyen autóval érkeznek az iskolába például.
Mondtad, hogy nagyon érdekes maga a számonkérési formájuk, illetve még az érdekel engem, hogy mennyire engedhetik el a diákok, akik humán érdeklődésűek a többi tantárgyat, amikor már úgy 10-11. Felé tudják, hogy még szeretnének lenni.
Ahogy én láttam, illetve hogy a kollégákkal is beszélgettem, gyakorlatilag olyan, hogy óraelei szóbeli számonkérés olyan nincsen. Általában évente kétszer vagy háromszor kell vizsgázniuk különböző tantárgyakból, jellemzően inkább írásbeli teszt formájában, amiből szóban vizsgáznak, az csak a nyelv, ha jól emlékszem, vagy jól tudom. És valóban, ahogy közelednek az iskola befejezéséhez 11-12. Évfolyamon, addigra már néhány tantárgyat úgymond le tudnak tenni azzal, hogy 10. vagy 11. év végén levizsgáznak belőle. Tehát nem egyszerre van egy nagy számonkérés, mint Magyarországon az érettségi 5-6 tantárgyból, hanem lehetőségük van szépen fokozatosan letenni ezeket a vizsgákat, és tényleg csak azokat a tantárgyakat megtartani, amire a továbbtanulásukhoz szükségük van.
Istenem, ha egyszer eljutnak Magyarországon ennek a közelébe, én annyira látom, mennyire szenvednek a középiskolások ettől, hogy nem tudják elengedni még 12-ben sem a számukra már nem fontos, és nem szakmai, és nem a továbbtanulásukat segítő tantárgyakat. Ez annyira csodás, hogy van, ahol ezt megcsinálják.
Azt nem tudom, hogy hogyan tudják azt megtenni, hogy mondjuk, hogyha a heti 6 napos oktatást is vesszük alapul, akkor 6x5-30 órájuk van csupán egy héten, miközben egy magyar középiskolásnak 38-40 órája is van. Az például konkrétan kiderült számomra, hogy nincsen 5 testnevelés órájuk, csak 2 például, de hogy aki mondjuk humántagozatos, az milyen szinten tanul matematikát, ezekből az óraszámokból én arra következtetek, hogy
nem.
Minimális
igen,
szinten.
Hát a vizsgákat valószínűleg megteszik
van,
a 10-11-ben.
Van egy ilyen minimális szint, így van, de nem akarnak mindenkinek mindent megtanítani, ez egyértelműen világossá vált a számomra.
Mivel tudják elérni, közben így pörgetem a fejemben, ha nincsenek dolgozatok, számonkérések, csak mondjuk egy év alatt 3 vizsga, hogy említetted, hogy a diákok tanulnak, készülnek, még a fogadási idő alatt is tanulták, és órán jellemzően tudtak válaszolni a tanár kérdésére. Szóval mivel érik el vajon?
Ezzel kapcsolatban konkrétumot nem tudok mondani, szerintem megszokás kérdés, ebben nőttek bele.
Ez a szocializációs
valahogy
minta.
Valahogy tudatosabban készülnek, tehát nem kampányszerűen készülnek a vizsgákra, hanem tisztában vannak azzal, hogy folyamatában kell elmélyíteniük a tudásukat ahhoz, hogyha eredményesen akarnak vizsgát tenni.
Befejezésül egy kicsit mesélj arról, tavaly voltál Szicíliában, idén Milánóban, ugye Olaszország déli és északi fele, mi volt a különbség tapasztalat?
Szicíliában sokkal alacsonyabb az életszínvonal, ez látszik mondjuk az utcaképen, vagy az ottani emberek mindennapjaiban. Milánó gyönyörű volt, szép, tiszta, nagyon impozáns épületek voltak. Voltak Szicíliában is, de itt északon karban is voltak tartva az épületek. Gondolom Milánó azért nem feltétlenül egy átlagos észak-olasz város, a divat főváros azért biztosan igényesek
jelent
is.
Valamit.
Jelent valamit, így van. Amikor elmeséltem, hogy nyáron voltam Szicíliában, akkor néhányan úgy láttam a tekintetükön, hogy hát Szicília jól van, kicsit úgy
lenézik őket.
Lesajnálják őket, így van, de ugyanez elmondható volt
fordítva
is, hogy a szicíliaiak sem tartják magukat olaszoknak, hanem szicíliaiaknak tartják. Tehát érdekes ez a fajta kettősség, ez a két jól elkülöníthető régió Olaszországban.
Nagyon szépen köszönjük, Feri, a beszámolót, rendkívül érdekes dolgok hangoztak el. Kívánjuk, hogy a tapasztalataidat kamatoztasd itt a Szilárdiban.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat.
Dr. Szabó Ferenc Krisztián kutatótanárral beszélgettünk, a Szilárdi Áron gimnázium és kollégium tanárával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.